Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Trend FM gyűjtő című műsorában a vendégem Tóth Pál Sándor, aki a Gallery Tool nevű cégnek, vagy szolgáltatásnak az atya, és hát ez egy nagyon izgalmas vállalkozás, mert hogy az a lényege, hogyha valakinek van szuper műgyűjteménye, akkor ti azt tudjátok nagyon jól kezelni, rendszerezni, meg minden egyebet, amit most ebben a műsorban, Pali, te el fogsz nekünk itt mesélni. Jól mondom?
Abszolút igen.
Először is, szerintem a dolgok közepébe vágva, röviden foglaljuk össze, hogy miben rejlik a Gallery Tool lényege, és aztán majd beszélünk arról is, hogy mi a te háttered, honnan érkeztél ide a műtárgypiacba, és hogy jött ez az ötlet, hogy csinálj egy ilyen céget, milyen igényre válaszoltál, de most első körben arra vagyok kíváncsi, hogy mi ez a szolgáltatás pontosan.
A Gallery Tool az egy online gyűjteménykezelő, archiváló, műtárgybemutató rendszer, amit azért fejlesztettem, mert amikor galériában dolgoztam, akkor borzasztóan zavart, hogy hosszú ideig tart egy PDF listát elkészíteni. És amikor egy kicsit azt át kellett variálni, akkor még hosszabb ideig tartott. És már akkor is voltak erre lehetőségek, ezért én ebből a korábbi kicsi programozási tudásomból kiindulva elkezdtem keresni a megoldásokat. És találtam is egyet, és hosszú évek alatt szépen kifejlesztettem egy olyan rendszert, ami kifejezetten a kortárs galériáknak a napi működését segíti.
Tehát ez egy adatbázis program valójában, a lényege, az alapja.
Igen, itt talán azt lehetne most mondani, abszolút egy adatbázisról beszélünk, de tulajdonképpen egy CRM rendszer, egy ERM rendszerként szokták hivatkozni a különböző céges világokba ezekre a rendszerek, tehát akár ügyviteli rendszerként is megfogalmazhatjuk, csak a kortárs világban, ugye a művészeti világban ilyen üzleti
szavakat nem használunk,
nem minden
Pali.
Esetben használunk, igen.
De ha használunk, megmagyarázzuk, mert senki nem érti. Igen,
igen, ez egy olyan ügyviteli rendszer, aminek az alapja egy adatbázis, és segíti a mindennapi munkát a galériában. Innen indult a dolog.
Tehát, hogy egy galériában mindig cserélődnek a műtárgyak, tehát vannak eladások, vásárlások, és akkor ezt napi szinten persze rendesen nyomon kell követni.
Meglepően hasonlóan működik egyébként, mint bármilyen más cég, független attól, hogy tudom, hogy a kortárs galériák szeretik egy kicsit külön kategóriába sorolni magukat, de igazából leltárkezelésről van szó, árajánlatkészítésről van szó, műtárgylisták, tehát árulista készítésről van szó, logisztikai kérdésekről van szó, ügyfélkezelésről van szó, és prezentációról. Tehát ezeket szépen, ha összegyúrjuk, akkor eljutunk oda, hogy kell egy olyan rendszer, amit ez lefed, és minden ilyen szolgáltatást, ami a galériába kell, azt egy központi rendszeren keresztül könnyen, gyorsan, egy kattintással el tudunk végezni.
Ezt mikor dolgoztad ki, ezt a rendszert, vagy legalábbis az alapjait?
2013 környékén készítettem el az első verziókat, és amikor ezt úgy szakmában meglátták, akkor nagyon megtetszett egy pár embernek, és akkor én abból már
és rögtön eladtam. Találtál piacot rá.
Igen, abszolút, tehát megvették a szoftvert már abban a formában is, amiben én készítettem, aztán láttam, hogy ebben van lehetőség is. Ugye hát a magyar piac korlátozott ebből a szempontból, tehát értettem meg, tudtam azt, hogy nemzetközi piacon lehet ezen csak életképes céget építeni, és a Gallery Tool ezért kívülről nézve tökéletesen megfelel a nemzetközi normáknak, aminek egy nemzetközi szoftvercégnek meg kell felelnie.
És be tudtál törni a nemzetközi piacra?
Egyébként jelentős sikereink vannak, de sokat változott a piac már azóta, amióta mi ezzel foglalkozunk. Ugye a 2017-18 környékén alapítottam egy céget erre, csináltunk egy csapatot, összehívtam egy csapatot, és és velük együtt kezdtünk el ezen dolgozni, mert ugye az én programozási tudásom ehhez már kevés volt, ellenben a szakmai részt...
De már eleve szép, vettem. Hogy egy művészet filozófusnak vannak programozási képességei, de majd erre visszatérünk a hátteredre.
Hát ez mindenkinek vannak ilyen kis
félresiklások.
Amik egyébként borzasztóan hasznosak tudnak lenni. Mm-hmm. Igen.
Szóval külföld.
És külföld, igen, tehát ez volt a cél, hogy rögtön egy olyan nemzetközi szoftvert hozunk létre, kívülről így nézzen ki. És kezdetben egyébként jelentős sikereink voltak, amerikai ügyfelek, lengyel ügyfelek, török ügyfeleink vannak, cseh ügyfeleik vannak. Szóval eléggé szépen tudtunk terjeszkedni.
Nagy a verseny, sok ilyen cég van most. Na, már,
ez az,
aki hasonló.
Sokat változott. Gondolom. Ez az, ami uh-huh. most nagyon sokat változott, ebbe belejátszott a COVID, mindenben. Uh-huh. A COVID megváltoztatta a galériáknak a technikához való viszonyát. Ez azt jelenti, hogy korábban a kortárs galériák az internetet, mint ahogy a saját üzleti tevékenységüket is, egy kicsit ilyen kis gyönyörű kis ékszerdobozként kezelték, és azokat a kereskedelmi lehetőségeket, ha lehet, távol tartották maguktól. Most arra gondolok, hogy az árat nem írtuk ki a honlapra, különböző formokon nem lehetett kapcsolatot teremteni.
Nem annyira hittek ebben a galériásták, inkább egy-két online műkereskedelmi cég volt, akik nyomták, azért sikerrel, de a COVID ebben hozott talán áttörést, nem? Van, hogy a galériák rájöttek, hogy bizony ez egy tök jó eszköz.
Igen, én a nem hittet kicsit uh-huh. átfogalmazni, le voltak maradva. És ezt én sajnos kimerem mondani, és ez most is egyébként jellemző, és talán azért nem baj, hogyha egy kicsit határozottabban mondom ezt ki, mert a hazai és a nemzetközi galériák szempontjából a versenyt ez is nagyon-nagyon meghatározza.
Ezért szerintem nemzetközi szinten is így volt, ez csak nyilván ott ők előrébb jártak, de ott is azért a klasszikus galériák, vagy akár a nagy aukciós házak is szerintem így a COVID alatt kezdtek el jobban az online témára ráfeküdni.
Az aukciós házaknál én már ezt az online előtt is tapasztaltam. Ott megvolt erre az igény, azoknak a kereskedelmet...
COVID előtt.
COVID uh-huh. előtt, igen. Tehát az aukciós házaknak a kereskedelmi szemlélete sokkal erősebb, uh-huh. mint a kortárs menedzser galériáknak. És emiatt ott ezeket az eszközöket, éltek ezekkel az eszközökkel, tehát használták. Én úgy láttam, hogy ott uh-huh. sokkal hamarabb betört. A COVID viszont annyiban megváltoztatta a kortárs menedzser galériáknak is a szemléletét, hogy beszorultak a két fal közé, és akkor elkezdtek olyan lehetőségeket keresni, ahol meg tudják mutatni online az adott kiállítást, az adott műtárgyat, a művészről tudnak beszélni. És rájöttek, hogy social médiát is ügyesen lehet használni a kortárs galériák szempontjából, a kiállításokat is nagyon jól lehet prezentálni, és ha már itt vagyunk, akkor a leltárral is lehet picit jobban foglalkozni, árajánlatokat is lehet kicsit jobban készíteni, PDF listákat is lehet könnyebben és sokkal gyorsabban készíteni, a honlapot össze lehet kötni az adatbázis kezelő programokkal és a leltár programokkal is. Azok az erőforrások, amik egyébként folyton szűkösek a kortárs galériánál, emberi erőforrásokra gondolok, azokat sokkal jobban lehet optimalizálni. Uh-huh. Na, ez volt az a nagy változás, ami e felé lendítette a galériákat, hogy sokkal nyitottabbak lettek ezekre az új technikákra.
És gondolom, kitermelte az új szolgáltatókat is, akik nektek versenytársak.
Nekünk Magyarországon nincsen versenytársunk. Uh-huh. Ebben a szegmensben Magyarországon csak múzeumoknak gyártanak.
Nemzetközi szempontból értettem, igen.
Igen, nemzetközi szempontból viszont volt akkor is verseny. Én azért döntöttem amellett, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, mert amikor 17-18 környékén megvizsgáltam a nemzetközi piacot, akkor tulajdonképpen egy kezemben meg tudtam számolni, hogy hány versenytárs van. És akkor azt már úgy tudtam, hogy ha van versenytárs, az jót jelent, mert akkor van piac. Olyan vállalkozásban nem kezdünk, ahol nincs versenytárs. Tehát, de ha nincs nagyon sok, akkor az azt jelenti, hogy ez egy növekvő piac. És én akkor ezt úgy megvizsgáltam, hol voltak ezek a versenytársak Angliában, és leginkább Amerikában. Uh-huh. A németeknél is volt egy-kettő erős feltörekvő versenytárs, de azért ott a britek egyértelműen erősebbek voltak. Na ez változott meg az elmúlt 2-3 évben jelentősen. Vannak új belépők is, tehát most már az európai piacon azért az olasz és a francia. A francia területről még mindig kevés, de olasz területről már tapasztaltam, hallottam már román kezdeményezést, bár annak még a megvalósítását nem láttam, tehát ott inkább csak beszéltek róla. Tehát megnőtt az új belépők, a versenytársaknak a száma, de nem ez változtatta meg a piacot leginkább, hanem ez a startup szemlélet. Uh-huh. Ami véleményem szerint lehet jó is, és lehet rossz is. Mi történt? Egy olyan versenytárs, aki kezdettől fogva brit, vagyis tehát angol száz terepen dolgozik, ami hozzánk képes rögtön egy olyan előny, amivel már nagyon nehéz ringbe szállni. Ők döntöttek úgy, hogy egy startup cégként tüntetik fel magukat, és jelentést hoztak be egy nagyobb fundraisinget, és akkor egy nagyobb támogatással nagyobb ugrást tudtak létrehozni. Nyilván az
Európában. Üzleti
nem csak uh-huh. Európában, hanem nemzetközi szinten uh-huh. is. Tehát, hogy mi mondjuk, nálunk például nem volt korábban soha arra példa, hogy a lemorzsolódás az azért történjen, mert egy másik ügyfélhez mennek el. Uh-huh. És ez az elmúlt egy évben változott meg. Tehát ez az a változás, amit a verseny szempontjából érzek, viszont egyértelműen ennek a pénzügyi befektetésnek köszönhetően.
És ti sose gondolkodtatok el ebbe az irányba, hogy befektetőt keresni esetleg, ami lehetővé teszi, hogy egy nagyobb expanzióba kezdjetek?
Azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem minden hónapban uh-huh. kapunk ilyen uh-huh. megkeresést. Tehát van ilyen megkeresésünk. Szerintem a befektető cégek pontosan ugyanúgy dolgoznak, mint a kereskedő cégek, hogy a szélszesek rohangálnak és keresik a felvásárolható uh-huh. cégeket. Tehát nem tartom azért borzasztóan nagyra magunkat, mert megkeresnek, uh-huh. mert gondolom másokat is megkeresnek. Nekem eddig nem volt célom, hogy külső befektetőt hozzak be. Két okból. Az egyik, mert én magam jelen fejlődésnek érzem meg azt, hogy vállalkozó lettem. Uh-huh. Hiába galériát vezettem, és 20 évig kortárs képzőművészettel foglalkozok, és azon belül is az üzleti szemlélettel inkább. A cégépítés és a vállalkozás tanulásában és annak a rejtelmeibe egészen új perspektívák uh-huh. nyíltak. És ezt a fajta jelenfejlődést úgy érzem, hogy nem akartam kihagyni. Uh-huh.
Te nagyon sokáig dolgoztál a Deák Erika galériában, igen. igaz? Aztán az IBS-ben tanítottál például egy ideig, meg a Moholy Nagy Egyetemen is elég sokat aktivizáltad magad, úgyhogy sok minden van a hátad mögött, és hát ott van a tanulmányaid, ami művészetfilozófia.
Tanulmányaimról azt tudom mondani, hogy esztétikát végeztem, de én esztétaként uh-huh. soha nem fogalmaztam meg magam, én kezdettől fogva sokkal jobban vonzódtam az anyagi világhoz. Nem a pénzre értem, bár azt sem utasítottam el, hanem a tárgyakhoz. Uh-huh. Miközben ugye az esztétika egy szellemi terméket hoz uh-huh. létre, inkább a szövegekhez és a írott kultúrához van közel. Nagyon szerettem az esztétikát, borzasztó sok fejlődést hozott az életembe. Nagyon sok mindent köszönhetek neki, de én nem vagyok művészetfilozófus. Ahogy a galériába én bekerültem, onnantól kezdve éreztem, hogy ez az a közeg, ez az a világ, ami...
A gyakorlati élet.
Igen, uh-huh. igen, igen, szóval sokkal gyakorlatibb vagyok. És valóban Deák Erika galériába dolgoztam 10 évig, és utána vagy közben is azért a Germán Kinga kért meg, hogy tartsak előadásokat a MUMIN. Ezt mai napig csinálom, tehát most is
van. És miről tartasz a MUMIN? Erről a témáról, amivel üzletileg foglalkozol, vagy valami másról?
Hát ugye ez is lassan 10 éve tart, mert ugye én uh-huh. 2010, 2024-ben jöttem el Erikától, és most meg 2025 van, tehát hogy mondjuk azt, hogy 20 éve a saját vállalkozási tevékenységeimmel tartom fent magam, ami azt gondolom ebbe a piacba legyen boldogsággal tölt el, hogy vagy büszkesége, hogy ezt meg tudom csinálni. És azért változott az változott a téma is, amivel foglalkozom, függ pontosan annak tükrében, ami engem mindig is érdekel. Kezdetben a kortárs képzőművészeti szénáról beszélgettünk, amit tapasztaltam, rengeteg kortárs nemzetközi vásárra jártam, évente 3-4 nemzetközi vásárra jártam, tehát volt egy olyan rálátásom a hazai és a nemzetközi piacra, illetve a galériások gondolkodására, amit ezeken az oktatásokon nagyon szívesen fogadtak. Én ezeket rendszereztem, és előadás formájába adtam elő, olyanokra gondolok, hogy művészeti közegnek a szereplőiről beszélgettem, művészeti karrierekről beszélgettem, a kereskedelmi egységekről beszélgettem, azoknak a felosztásáról, ugye, hogy mai napig szeretjük összefoglaló néven galériának nevezni a aukciós házat, másodlagos piacot is, meg az elsődleges piacot is, és még azon belül is vannak mondjuk bizományos galériák, meg menedzser galériák. Tehát ezeket az alapfogalmakat boncolgattuk. Vagy hát szoktuk még most is, tehát nem mondom, hogy ezt abba hagytam, csak bejött mellé az a fajta üzleti szemlélet, amivel én magam is úgy gondolom, hogy több lettem az elmúlt 10 évben, és kifejezetten a művészeti vállalkozásoknak az üzleti mentorálásával, üzleti szemléletének a fejlesztésével szoktam foglalkozni az előadásokon.
Egyébként ez egy picit más, hogy a múzeumok, mert hogy ez a rendszer, amit mondasz, ez a gyűjtemény kezelői vagy műtárgy adatbázis ügyviteli rendszer, amiről tulajdonképpen szól a vállalkozásod, az a Gallery Tool, az eléggé alkalmas lenne akár múzeumi anyagok kezelésére is. Ez nem jött szóba soha korábban, hogy esetleg múzeumok legyenek a vásárlóid?
Én foglalkoztam korábban múzeumi szoftverrel, egy Németországból importált szoftvert értékesítettem múzeumoknak, és én magam nem, mindig azt szoktam mondani, hogy a művészeknek is, hogy abba tudok segíteni, amihez értek, és amihez nem, ott nem is akarok se rosszat, se jót mondani. Na, ilyen a múzeumi közeg. Én nem voltam kapcsolatban ezen kívül, a értékesítési tevékenységen kívül múzeumokkal. Ellenben annyit leszűrtem ebből, hogy ez egy olyan piac, ahol tisztán üzleti alapon, kereskedelmi szemlélettel nem biztos, hogy nagyon jelentősebb sikereket lehet elérni.
Tehát nekik megvannak a saját műtárgykezelési adatbázisaik, rendszereik, gondolom.
Nem feltétlen erre gondolok, hanem azt a fajta szemléletet, azt a fajta, tehát azért mégiscsak állami intézményekkel állunk szembe. Itt a kereskedelem az nem feltétlen úgy működik, ahogy én ideálisan elképzeltem, hogy szeretnék egy céget kiépíteni.
És ha megnézed most a piacot, ahogy most áll, akkor hol látsz esetleg még fejlődési lehetőséget, kiugrási lehetőséget, hiányt a piacon, amit be lehetne tölteni? Vagy ez üzleti titok?
Nem vagyok szerintem abban nagyon jó, hogy meghúzom a vonalat, hogy mi az üzleti titok, és mi nem, mert eléggé szeretek erről beszélni, és valamilyen oknál fogva nekem, én szeretem az átláthatóságot, és őszintén elmondani a dolgokat, és hogyha ebből verseny van, akkor verseny van, akkor versenyezzünk. Szerintem attól minden, ettől többek vagyunk. Hol látok üzleti? Egyrészt ezek a szoftverek elindultak abba az irányba, hogy tényleg lefedjék a publikálási eszközöknek a nagy részét, is itt leginkább a honlapokra gondolok. Tehát elkezdtünk az elmúlt években honlapokat készíteni, korábban mi nem készítettünk honlapokat, hanem kitaláltuk azt, hogy lehet összekötni az adatbázist egy meglévő honlappal. Aztán szépen rájöttünk arra, hogy a meglévő honlapokat szeretnék idővel lecserélni, szeretnék frissíteni. És egy olyan technikát hoztunk be, amivel ezt nagyon könnyen és gyorsan meg tudják csinálni. Ugye ezt hozzá kell tenni, hogy nem csak galériáknak jó ez a szoftver. A múzeumokról is még egy mondatot, ha megengeded, akkor mondanék, hogy nekik miért nem jó, de először azt mondom, hogy kinek jó. a művészeknek is jó, és a gyűjteményeknek is jó, tehát a gyűjtőknek is jó. Megvannak szólítva az art konzultantok is, de azok inkább nemzetközi szinten használják, Magyarországon kevésbé. Ugye a gyűjtőkkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nekem van egy cégem, ugye ez a Gallery Tool, és van egy egyéni vállalkozásom, ezt így szoktam tekinteni, ez pedig a gyűjteménykezelés. Gyűjteménykezelés.hu-n elérhető vagyok, tehát én alapvetően gyűjtemények, magyar, hazai, vállalati és magángyűjtemények kezelésével foglalkozom, és ehhez kapcsolódik a Gallery Tool, mert ezeket a gyűjteményeket ebben kezeljük.
Uh-huh. És van-e valami sajátossága a magángyűjtemények kezelésének, mondjuk a galériás képanyag kezeléséhez képest?
Igen, mert ugye a művészek és a galériák felhasználó szinten használják a Gallery Toolt. A gyűjtemények ezzel kapcsolatban kapnak egy kiegészítő szolgáltatást, ez a gyűjteménykezelést, ezért nevezem önálló vállalkozásnak, mert ott ugye egy leltárkezelést kapnak, egy szakmai leírást, egy fotózást és egy raktárkezelést. A rendszerben lehetőség van arra, hogy a raktárakat teljesen polcokra lebontva képesek legyünk követni. Tehát azok a gyűjtők, akik szeretnének valamilyen összetett logikus rendszerbe gondolkodni a gyűjteményükről, és az értékét ezáltal szeretnék növelni, mert ugye egy gyűjteménynek az értéke akkor nő, hogyha rendben van. Egy nagyon szét darabolt gyűjteménynek az értéke nagyon ki van szolgáltatva a piacnak, arról nem beszélve, hogy annak a egységes megjelenítése szintén nem könnyen lehetséges, vagy éppen lemaradunk valamilyen megjelenésről, mert nincs megfelelő fotónk róla, vagy ilyesmi. A gyűjteménykezelésben ezt hozzuk létre, tehát olyan állapotba hozzuk a gyűjteményt, hogy annak az értéke növekedjen a gyűjteménykezelés.
Ez egy szuper zárszó. Nagyon keveset beszéltünk itt a műsorban a magángyűjtemények kezeléséről, de szerintem ezt a témát félretesszük egy következő műsorban, mert ez egy nagyon izgalmas téma, a gyűjtők, a gyűjtemények, meg hogy ők hogyan, az ő gondolkodásuk hogyan változott itt az évek, évtizedek során, mennyire szeretnék profiban kezelni a saját gyűjteményüket. Köszönöm szépen, Tóth Pál Sándorral beszélgettem, aki a Gallery Tool nevű izgalmas gyűjteménykezelő, meg galéria képanyagkezelő rendszernek a kitalálója és a szolgáltatás nyújtója. Köszönöm szépen, Pali, a beszélgetést.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Kerepen Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.